Kedves hallgatom! Ha itt lettél volna néhány millió évvel ezelőtt, és láttad volna, hogy az Úr miként formálja ki a Földet, különösen a holtengert, akkor talán megkérdezted volna tőle, miért töltöd úgy fel azt a tengert? Az egy agyonsózott helyé válik. Ő talán ezt válaszolta volna. Csalétket teszek a horogra. Aztán ezt mondtad volna. Csalétket? De miért? Aztán az Úr megmagyarázta volna. Néhány millió év múlva lesz a világon egy hatalom, amelyet Izrael földjére viszek. Csak időben elkészítem neki a csalétket. Isten éppen ezt cselekszi, csalétket helyez a horogra. Most ez a kérdés. Mikor következik be ennek a proféciának a beteljesedése? Ezen a ponton sok ige magyarázó más és más véleményt képvisel. Vannak, akik szerint az a nagyhatalom az idők végén özönli el Palesztinát, mielőtt az egyház elragadtatik. Mások úgy vélik, hogy a nagy nyomorúság kezdeténél történik Izrael elfoglalása, és megint mások véleménye szerint ez a nagy nyomorúság végén következik be. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ez a millennium kezdetén történik. Nem akarom ezeket az eltérő nézeteket részletesen tárgyalni. Egyéni nézetem a következő. Az elözönlés az utolsó napokban következik be, ahogy Ezékiel könyve 38. részének 16. versében olvassuk. Ezek az utolsó napok, mint ahogy más prófétánál is láttuk, szakkifejezés, ami különösen a nagy nyomorúság időszakára utal. Ez azokra a napokra mutat, amikor az Antikrisztus hatalomra jut a béke hirdetése alapján. Ennek következtében a hamis béke uralkodik a nagy nyomorúság első részében. Aztán a 7 év közepén előzönlik Izrael földjét, és beindul a nagy nyomorúság, megszakad az Antikrisztus által teremtett hamis béke, és előzönlik Izraelt. Egy idő múlva rendelkezést kapsz, évek múltán behatolsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan. Ezékiel könyve 38. rész 8. vers. Miután Izrael visszatér országába, azaz Antikrisztus uralma alá kerül, aki elhiteti velük, hogy a béke megérkezett a földre, a föld minden problémája megoldódik, és belépnek a milleniumba. De ez nem igaz. És a nagy nyomorúság időszakának közepén rájönnek, hogy rájuk tör nagy ellenségük, Gog és Mágog népe. Úgy vonulsz föl népem Izrael ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Gog, hogy szent vagyok. Ezékiel könyve 38. rész 16. vers. Mivel Izrael békében van, és az Antikrisztus mindenkit becsap, Izrael egyedüli segítségforrása Isten. Ő maga oldja meg a beözönlők kérdését. Kitör a háború. A nagy nyomorúság elkezdődik, ami a nagy nyomorúság időszakának második 3,5 éves időszaka, és tombol a világon. Az egész föld pusztasággá válik. Kiterjed a háború. Krisztus azt mondta erről a rövid időszakról, ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. Máté evangéliuma 24. rész 22. vers. A 39. fejezetben folytatódik a Gog elleni profécia, és újabb részletekkel egészül ki a felmérhetetlenül nagy ellenség pusztulása. Irányítlak, és vezetgetlek, elhozlak a messze északról, és Izrael hegyeire viszlek. Ezékiel könyve, 39. rész, 2. vers. Ezután 6 csapást sorol föl az ige, amit Isten rázúdít az ellenséges hordánkra. Ezeket Ezékiel könyve 38. részének 22. versében találhatjuk. Dögvész, vérontás, omló záporeső, jégeső, tűz és kénkő. Így pusztította el Isten Sodomát és Gomorát. A följegyzés szerint az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól, az égből. Mózes első könyve, 19. rész, 24. vers. Isten pontosan így fogja elpusztítani azt a hadsereget, amely népére támad, hogy leigázza az országot. Az ateizmus mindig antiszemita volt. Még mindig nagy zsidó népesség van Izrael földjén kívül, Gog és Mágog leendő országában is. Sokszor óriási akadályokat gördítenek a zsidók kivándorlása elé. Ezekben az utolsó napokban Isten bosszút áll a népével való bánásmód miatt. Itt üzenet van nekünk is. Amikor Isten kész volt elpusztítani Sodomát és Gomorát, Ábrahám azt gondolta, hogy Isten igazságtalan. Ezt kérdezte az Úrtól, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50, 45, 40, 30, 20, 10 igaz. Isten azt mondta, hogy nem pusztítja el, ha igazakat talál. Még 10 igaz is megmenteni a várost. De nem volt 10 igaz sem, és Isten elküldte angyalait, hogy vezessék ki Lótot a városból, mert nem akart addig megsemmisíteni a várost, amíg Lót ki nem menekült. Isten nem engedi meg, hogy a nagy nyomorúság eljöjjön a világra, amíg itt lesz az egyház, vagyis az újjászületett hívők közössége. Hadd illusztráljam ezt egy kis képzeletbeli ábrával. Először az egyház elragadtatása következik be. Utána eljön a nagy nyomorúság, és beteljesül Ezékiel próféta könyvének 38. és 39. fejezete. Ezékiel könyvének 38. fejezete a nagy nyomorúság közepéről szól. Ezután visszatér Krisztus, és elkezdődik a millennium, vagyis az 1000 királyság, ahogy ezt Ezékiel könyvének 40. részétől a 48. fejezetéig tartó szakasz leírja. Nagyon egyszerűen kifejezve, a nagy nyomorúság idejében az egész pokol a földre szabadul. Félelmetes és szörnyű időszak lesz. Nem értem, hogy miért hangoztatják egyesek, hogy Isten megváltottai, akik az ő egyházát alkotják, átmennek a nagy nyomorúságon. A Biblia világossá teszi, hogy abban a korban a földön bizonyságot tevőket egy másik csoport, a 144 000 izraeli alkotja. Isten megítéli Izrael ellenségét, amely elárasztja Izrael országát, és megengedi, hogy az Antikrisztus uralkodjék a földön a nagy nyomorúság hátralevő időszakában. Aztán az Úr Jézus Krisztus visszatér a földre, hogy létrehozza királyságát, aminek leírását a Jelenések könyve 20. részében találhatjuk. Amikor ezeket a félelmetes eseményeket magunk előtt látjuk, jól tesszük, ha megállunk egy pillanatra, és újból átgondoljuk a tanulmányozott anyagot. A 3 nagyobb próféta, Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel alapján bizonyos nagy alapelvek emelkednek ki, amiket a 4. próféta, Dániel is megerősít. Ezek az alapelvek korhoz nem kötődően alkalmazhatók a világ nemzeteire és a hívőkre. Amikor azt mondom, hogy hívők, akkor azokról beszélek, akik bíznak az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban, és elhiszik, hogy a Biblia Isten szava. Ezékiel könyvében látjuk, hogy Isten miként bánik Izraellel. Amikor Isten azt mondja, hogy Izrael, akkor ezen Izraelt érti, és nem az egyházra gondol. Hogy lehet, hogy egyesek szerint Isten az egyházat érti azon, hogy Izraelről beszél? Ez túl van az észszerű teológia határán. Engedjük meg Istennek, hogy azt értse üzenetén, amit mond, és jöjjünk rá, hogy ez a szó szerinti Izraellel való bánásmódját írja le. Ez a helyes magyarázat. De van olyan része, amit magunkra alkalmazhatunk, mert amikor Isten Izraellel, mint mikrokozmosszal foglalkozik, akkor a világra is rámutat, amelyben élünk. Isten az alapelvei szerint bánik saját népével, Izraellel, és ezek az alapelvek örökké valók, mert Isten jelleméhez és tulajdonságához kapcsolódnak. Már írtam ezekről Ézsaiás és Jeremiás könyvének magyarázatában, és most kész vagyok Ezékiel könyve alapján is a következtetések levonására. Egyetlen próféta sem hangoztatta jobban Isten szentségét, mint Ezékiel. Látta Isten dicsőségét. Ez volt a könyv elején elé adott nagy látomásban. Soha sem felejtette el. Nekünk sem szabad elfelejtenünk. Ezért hangoztatta Isten ítéletét. Isten hosszú tűrő. Nem akarja, hogy bárki elvesszen, és ismételten figyelmeztette népét arra, hogy ha nem fordul vissza hozzá, megítéli Jeruzsálemet. Aztán Jeruzsálem elpusztult, és Ezékiel bátorította a népet, amint előre tekintettek a jövőbe. De azt mondta, hogy egy másik ellenség közeledik. Amikor az Úr Jézus Krisztus a földön járt, sírt Jeruzsálem városa felett, mert tudta, hogy a római hadvezér, Titus, nem sokára eljön, és elpusztítja a várost ugyanúgy, ahogy azt Nebukadnezár tette a múltban. Jeruzsálemben gonoszra fordult a helyzet, és ha a város Isten áldásait akarja élvezni, akkor helyre kell állnia. A hazugok többé ne hazudjanak, a tolvajok ne lopjanak. A törvénytaposók tartsák meg a törvényt, és a jogosság hajtsa uralma alá a várost. Amikor Istent elismerik és tisztelik az országban, csak akkor nyugtathatja meg áldását Jeruzsálemen. A jogosságnak kell uralkodnia, mielőtt bármelyik nép vagy nemzet megtapasztalná Isten szeretetét, irgalmát és jóságát. Jeruzsálem tévedett. A lakók helytelenül gondolkoztak, helytelenül cselekedtek. Bűnben éltek, és Istennek igaza volt, hogy megítélte őket. Isten sohasem áldja meg azt, ami helytelen. Ez világossá válik, amikor szembeállítjuk Ezékielt Jeruzsálemmel. Szeretném, ha ezt megjegyeznéd, mert eléggé fontosnak tartom. Jeremiás kinyilatkoztatja Isten szívét. Isten nem akarja az ítéletet. Azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy az ítélet nem Isten akarata. Inkább megváltani akar, mert ebben gyönyörködik. Nem akarja, hogy bárki elvesszen. Nagyon érdekli az emberiség sorsa. János evangéliumának nagy kijelentése az, hogy az ige testté lett, és lejött közénk. Ez kijelenti Isten irántunk való szeretetét és törődését. Összetörte a szívét, hogy Jeruzsálemet el kellett pusztítania. Jézus sírt a város fölött éppen úgy, mint ahogy Jeremiás sírt fölötte évszázadokkal azelőtt. Ezékiel könyvében valami egészen mással találkozunk. Amikor Jeruzsálem elpusztult, ugyanabban az időpontban meghalt Ezékiel felesége, és Isten megtiltotta neki, hogy sirassa, vagy szomorkodjék fölötte. Úgy kellett viselkednie, mintha semmi sem történt volna. Isten sírt Jeruzsálem felett, de nem gyászolt. Nem bánta meg, amit tett, mert igaza volt cselekvésében. Isten könnyekkel a szemében megbüntette Jeruzsálemet, és elpusztította a várost, de azt tette, ami összhangban van tulajdonságával. Amit Isten cselekszik, az mindig jogos és igazságos. Pál ezt kérdezi, igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Római levél 9. rész 14. vers. Természetesen Istenben nincs igazságtalanság. Amikor Isten cselekszik, az helyes és jogos. Az ő dicsősége mutatkozik be az ítéletben. Kegyelme mutatkozik be a megváltásban. Ha Isten nem adott volna megváltást az emberiségnek, akkor senki sem üdvözülhetne. A 38. és 39. fejezetben Ezékiel elmondja, hogy egy északi ország özönli el Izraelt, amely nagy hatalomként emelkedik fel az utolsó időben, aztán hamarosan el is pusztul. A kérdés ez, miért pusztítja el Isten az Izraelt előzönlő hatalmasságot? Olvassuk el ezt a verset ismét. Úgy vonulsz föl népem, Izrael ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok. Ezékiel könyve, 38. rész, 16. vers. Mit fog Isten cselekedni? Elpusztítja őket. Valakik talán fölkiáltanak. Azt gondolod, hogy Isten tényleg ilyet fog cselekedni? Bizonyára ezt cselekszi. A liberális teológusnak problémája van azzal, hogy a Teremtő elpusztítja azt, amit teremtett, mint ahogy az Úr Jézus megátkozta a fügefát, és elpusztította a disznónyájat. Egyszer konferencián voltam, amikor egy liberális beállítottságú teológus csak nem sírt azért, mert Jézus elpusztított egy disznónyájat. Máté evangéliuma 8. részének 30., 31. és 32. verse írja ezt le. Mégis minden reggel szalonnát reggelizett. Olyan volt, mint Walrus és Carpenter, akik sírtak, de olyan mohón ették az osztrigákat, amilyen gyorsan csak tudták. Nem hatnak meg ezek az emberek, akiket felháborít, hogy Isten ítéletet gyakorol. Az a megjegyzésem, hogy Isten nem veszi jó néven, hogy ezt teszik. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy bemutatkozol nekem a Bibliában. Láttlak téged, mint szeretetet és irgalmat, de ugyanakkor igazságos ítéletet is gyakorolsz a bűnös emberek fölött. Add, hogy ennek olvasásakor elmélyedjek hitemben, és fogadjalak el téged úgy, amint megismerlek téged a Szentírásban, és hirdessem a te igazságos szeretetedet az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.